Jelentős makrogazdasági sokkot okozna és megterhelni az államadós minősítéseket Közép- és Kelet-Európában az orosz földgáz szállítások esetleges hirtelen és teljes leállása, áll az egyik legnagyobb hitelminősítő a Fitch Ratings Londonban bemutatott átfogó térségi tanulmányában. De mit is jelent egy ország számára, ha egy hitelminősítő alacsonyabb kategóriába sorolja? Mit jelent a pénzpiac, a munkaerőpiac, a vállalkozások, vagy éppen a háztartások számára? A következő szűk fél órában megnézzük ennek gazdasági és energetikai hatásait is. Jó estét kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket, akik ma a Matthias Corvinus kollégiumtól érkeztek. Sebestyén Géza közgazdász, a gazdaságpolitikai műhely vezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
És Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője.
Jó estét kívánok!
Sebestyén Gézához fordulok először, miért jött ki ezzel az elemzéssel most a Fitch Ratings? Meglehetősen vészjósló egy ilyet olvasni.
Vészjósló ilyet olvasni, viszont azért azt látni kell, hogy alapvetően ők reagálnak, a hitelminősítők reagálnak arra, hogyan változik a makrogazdasági helyzete egy országban, vagy jelen esetben egy régiónak, és azt látják, amit egyébként a Magyarország, a magyar kormány folyamatosan hangoztat, hogy az orosz gázról való nagyon gyors leválás, az gyakorlatilag lehetetlen, gyakorlatilag kivitelezhetetlen úgy, hogy a gazdaság az ne sérüljön jelentősen, és az jelentős sérülés a gazdaságnak, ez a jelentős visszaesés, ami nyilván GDP mutatóban, nyilván foglalkoztatásban is megmutatkozna, ez indokolta azt, hogy a Fitch is azt mondja, hogy akkor az adós minősítést is visszavágják. Azért mit jelent ez pontosan, és mi az, amit ők néznek? Ugye az adós minősítésnek a lényege az az, hogy felmérjék, hogy mennyire biztonságos az, hogy egy állam az vissza tudja fizetni az adósságait, időben tudja fizetni a kamatokat, időben tudja fizetni a törlesztéseket, és azt látják, hogyha ezt a forgatókönyv bekövetkezne, ugye ami ellen küzdünk mi nagyon komolyan, nagyon erősen, de vannak ellentétes erők is az EU-ban, tehát bekövetkezne ez a forgatókönyv, hogy az orosz gázról le kell válni a régiónak. Ez olyan komoly pénzügyi problémákat okozna az országokban, amely lehetetlenné, vagy hát nem tenni lehetetlen, de azért komolyan veszélyeztetné azt, hogy akár az adósságoknak a visszafizetése is rendben történjen.
Ugye azt írja a hitelminősítő, hogy nem számít arra, hogy az orosz földgázellátás hirtelen leállása esetén az unió alternatív forrásokból elégséges mennyiségű földgázt tudna beszerezni. Nézzük ezeket az alternatív forrásokat. Melyek ezek? Mennyi idő ezeket bevonni az ellátásba? Egyáltalán ugye erre nem készült Európa az elmúlt években.
Így van, tehát az, hogy a Európa a földgázfogyasztását tudja csökkenteni, ugye vannak alternatívák, ugye csökkenti a saját felhasználását, ugye lehet takarékoskodni. Most nem ezekre a profán megjegyzésekre gondolok, hogy szellőztessünk, meg az ingüket tegyük ki, meg nem mossunk, tehát nem ilyenekre gondolok, de valóban vannak ipari szintű, gazdasági szintű alkalmazkodási lehetőségek, ugye elterelhetjük a földgáz felhasználást, ahol lehet. Például a villamosenergia szektorban a földgáztüzelésű erőműveket részlegesen ki lehet váltani egyéb technológiákkal. Ugye hallunk ilyen híreket a sajtóban, hogy több országban is a még visszahozható, leállított, de még visszahozható széntüzelésű erőműveket újra aktiválják, ugyanígy lelassítják, egyenesen több új atomerőmű építésébe kezdenek bele, vagy pedig a szüneteltetett működésű erőműveket visszahozzák, ugyanígy nagyon sok földgáztüzelésű erőmű, a régebbiek, azok működtethetők fűtőolajjal, tehát ezeket is aktiválni fogják, tehát a villamosenergia termelésből megmaradó földgázt át lehet terelni a lakossági felhasználásra, tehát a betárolásra több lehetőségűt, de egyébként a hűtés-fűtés szektorban is a földgázos megoldás, földgázon alapuló megoldásokat át lehet terelni, hőszivattyús, inkább elektromos fűtési klímával is lehet fűteni, tehát biomasszával, tehát át lehet terelni ezeket a történeteket a földgázról, de arra, hogy az Európai Unió által ugye elkészült egy vészforgatókönyv, hogy mit szeretnének csinálni, ugye egy éven belül az orosz földgáz 66%-áról ugye le kellene válni, ez 100 milliárd köbméter, ez körülbelül az Európai Unió éves földgázfogyasztásának a 20%-a, tehát ennyit kellene egy éven belül ugye alternatívákkal helyettesíteni, ez elég illuzórikusnak tűnik. és 2027-re pedig teljesen függetlenné kellene válnunk az Európai Bizottság szerint az orosz földgáztól. Tehát erre ugye gyakorlatilag elmondtam, hogy milyen részleges lehetőségek vannak, ez pár milliárd köbméter, ez 10 milliárd, 10-15 milliárd köbmétert jelent a 100-ból, és ugye marad a cseppfolyósított földgáz, mint alternatíva, de ott is az a helyzet, hogy Európának egy 80-100 milliárd köbméternyi új fogadókapacitást kellene építeni, ezeket megfelelő infrastruktúrával csatlakoztatni az Európai Unió gázrendszeréhez, és a másik probléma, hogy ez ugye a fogadó oldal, a kínálati oldal pedig egyszerűen nem képes ennyi plusz LNG-t rövid távon termelni, mert ugye azt tudni kell, hogy Európáról már letett a világ, a kitermelők, ugye démonizálták a földgáz, láthattuk, mi történt az északi áramlat kettővel, most ha működne egyébként, sokkal jobb lenne a helyzet. Tehát a szaudi és a katari energiaminiszter is mondta, hogy Európának el kéne dönteni, hogy akkor most démonizáljuk a földgázt, vagy szükség van rá, és akkor esetleg belevágnak.
Ugye a szénről beszélünk majd még a műsor második részében mindenféleképpen, mert itt azért sikerült egy olyan ördögi kört megalkotni az Európai Bizottságnak, amiből most aztán nagyon nehéz lesz kiverekednie magát, hogyha egyáltalán ki tudja verekedni magát. Na nézzük, Lettország, Szlovákia, Magyarország a legkitettebb ország ebből a szempontból, de mi van azokkal az országokkal, amelyek tulajdonképpen az unió motorjának számítanak, meghatározóak minden más uniós tagország számára az, hogy mi történik abban az országban, hogy hogyan működik a gazdaságuk, lásd például Németország.
Hát valóban, és ugye itt két kérdés van, két tényező van, amit mindenképpen meg kell nézni. Az egyik az, hogy mennyire vannak ráutalva az orosz gázra, a másik pedig az, hogy mennyire jelentős a gazdaságuk. Ez a kettő együtt az, ami kiadja majd azt a hatást, amit egész Európa el fog szenvedni. Ugye az kell látnunk, hogy valóban minél közel van valaki Oroszországhoz, annál nyilván teljesen érthető, racionális gazdasági okok miatt, annál magasabb volt tradicionálisan a függése az orosz gáztól és az orosz olajtól. Láttuk azt is, hogy voltak olyan országok, akik nagyon drasztikus lépéseket hoztak, ugye alapvetően balti országok április 1-én teljes mértékben leváltak az orosz nyersanyagokról. Mondjuk ehhez hozzátenném azt, ugye, hogy azért összesen 6 millió emberről beszélünk, nagyjából 6 millió emberről beszélünk a balti államok esetében, hogy ezt Oroszország mennyire érezte meg, vagy mennyire fájt neki, szerintem ezt mindannyian el tudjuk képzelni, valószínűleg ők ezt nem érezték meg semmilyen szempontból. Viszont másik oldalról azért, hogyha megnézzük azt, hogy mely országban van most a legmagasabb inflációs mutató, akkor ez a három balti ország egész Európán belül, hogyha nem vesszük Európába bele Törökországot, ahol brutális mértékben elszállt az infláció. Tehát lényegében az nekik jelentős mértékben fájt, hogy azt az orosz olajat és azt az orosz gázt, ami ott volt, közel volt, és mind szállítási költségben, mind kitermelési költségben kedvező áron tudták beszerezni, azt ki kellett váltani egy sokkal drágább alternatívával. Tehát az infláció az elszállt, és aztán nem is beszéltünk arról, hogy az árnövekedés, hogyha valóban, hogy ezt a kollégám bemutatta, az árnövekedés az egyetlen egy tényező, egyetlen egy faktor ebben az egész összképben, de hogyha nem tudjuk azt az ellátást biztosítani, ami kell ahhoz, hogy a gazdaság az működjön azon a szinten, ahogy eddig működött, akkor sokkal komolyabb problémákról beszélünk, és ezek a problémák, ezek már tényleg olyanok lesznek, amiket minden európai lakos a saját bőrén érezni fog.
Például egy ilyen gázszállítás leállítás az inflációt hogyan befolyásolná, hogyan érintené? Ugye az embereknek az azt jelenti, hogy a háztartásokban kevesebb pénz lesz, kevesebbet tudnak költeni, kevésbé pörög a gazdaság, és ez nem csak Magyarországra, Szlovákiára, Lettországra érvényes, hanem az összes többi országra is.
Ez így van, és alapvetően azért érdemes mindig visszatekinteni és megnézni egy olyan példát, ami egy hasonló eset volt, az segíthet nekünk abban, hogy értékeljük, hogy lássuk azt, hogy mire számíthatunk az adott helyzetben. 2008. június 3-án Nyugat-Ausztráliában egy rozsdás vezeték és szivárgás miatt fölrobbant egy üzem, ahol gázt alakítottak át, és gyakorlatilag a nyugat-ausztráliai gázellátásnak a harmada esett ki, két hónapra, aztán utána helyreállt valamennyire ez a dolog, de hogy milyen hatásai voltak ennek, és akkor beszélünk egy kicsit erről. Nyilván fölment rögtön a gázár. Tehát, hogyha írtan lett egy szűkös erőforrás, amiből nem volt elég a rendelkezésre álló mennyiség, megnövekedett a gázár, nyilván ennek meg volt az inflációs hatása. De nem is ezek voltak a legfontosabbak. Ugye két hónapról beszélünk, kettő hónap alatt a vállalkozások 14%-a mentsült be, rengeteg ember került az utcára, és aztán olyan dolgokról ne is beszéljünk, hogy volt ennek kevésbé komoly következménye is, ugye komolyan fontolgatták azt, hogy sporteseményeket áthelyeznek az éjszakai időpontról napközben időpontra, hogy a világítást meg lehessen oldani. Volt olyan következménye, hogy a földgázra szükség van például a széndioxid előállításához, tehát a nyugat ausztráliai pubokban a söröknek a buborék tartalma is lecsökkent ebből következően, de ugye kevésbé vicces következmények is voltak. Széndioxid az kell például a vágóhidakon ahhoz, hogy elkábítsák az állatokat, tehát komolyan felmerült az a lehetőség, hogy bezárnak vágóhidakat Ausztráliában, és aztán arról nem is beszélve, hogy olyan vízforgatókönyveket dolgoztak ki a Perthi kórházban, hogy csak akkor fogják kicserélni az ágyneműt a betegeknek, hogyha az már tényleg vállalhatatlanul piszkos, vagy korlátozzák, percekre korlátozzák azt az időt, amit egy beteg az a zuhanyzásra költhet. Tehát olyan széles körű és olyan súlyos következményei vannak egy gázhiánynak, amit el sem tudunk képzelni. Ebből az infláció, és most látjuk egyébként, ha megnézzük, hogyan változtak a gázárak Európában, ennek az infláció az egyik tényezője. Egyébként érdekes megemlíteni azt, hogy ugye szó volt itt a szénről is, ugye az orosz szénről való leválás, illetve az, hogy átállunk részben bizonyos esetekben szénre más erőforrás helyett. A legnagyobb mértékben Európában nem is a gáznak az ára növekedett meg, kb. 50%-kal nőtt az áprilisi adatokat nézve, hanem a szénnek, aminek 83%-kal nőtt meg az ára egyetlen egy év alatt, és akkor most beszélhetnénk egyébként arról, hogy Európa, aki egész eddig hangoztatta, hogy mennyire zöld akar lenni, most hirtelen elkezd szénet használni, tehát az egész az ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzet.
Folytassuk akkor ezzel a kérdéssel, Toldi Ottóhoz fordulok, hogy a klímavédelmi vagy klímapolitikai célokkal mennyire kerül összhangba például ez az utolsó gondolat, amivel itt Sebestyén, amit az előzőekben Sebestyén Géza említett, hiszen energiaéhségtől szenved gyakorlatilag az egész kontinens. A szénbányákat éppen azért kezdték el bezárni, és azért tervezték, hogy megszüntetik gyakorlatilag mindet, hogy talán egy-másfél fokkal a hőmérsékletet visszavehessék, vagy hát ne emelkedhessen tovább.
Így van. Tehát messze a foszilis tüzelőanyagok között is a szén és a lignit a legszennyezőbb, és az igazság az, hogy az én személyes véleményem, hogy tudom, hogy ez relatív, és mindenkinek a személyes életében másképp ítélődik ez meg ez a történet, de az én szememben szinte a széndioxid a legkevésbé mérgező, vagy legkevésbé veszélyes anyag azok közül, ami egy széntüzelésű erőműnek a kéményén kijön. Tehát rengeteg olyan anyag jön ki ott, ami az emberi egészségre közvetlenül ártalmas. Tehát mindenképpen ez egy nagyon jó irány, hogy le kell válni. De azt is látni kell, hogy Európában a saját tengeri földgáz és kőolaj készleteken túl szinte csak szén és lignit van, mint saját energiahordozó. Természetes, hogy az ipari forradalomtól kezdve az európai ipar, nehézipar kialakulásában döntő szerepe volt a helyi szén, kőszén és lignit készleteknek, erre épült fel egy hatalmas ipar Európában, és hogy most klímavédelmi okokból ez kivezetésre kerül, ugye alternatívákat kellett találni, és ugye így jött szóba az orosz földgáz. Na most és a földgáz általában, ugye ez később jött a képbe. A szénnek tehát a szén használatnak van egy hatalmas karbonlábnyoma, de azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy az utolsó évtizedekben ez is eljutott már egy olyan szintre, hogy ugye léteznek ezek a úgynevezett tiszta szén technológiák. Ma egy széngázosító erőműben, amit a Siemens és a Mitsubishi tud csinálni a világban, ezekből szinte csak gőz jön ki. Tehát a szén alkalmazásoknak is megvan a klímavédelmi.
Nincsenek benne azok a káros anyagok.
Igen, de ez jelen pillanatban atomerőmű szintű beruházást igényel, tehát azért sajnos ebből közeljövőben nem sok minden lesz, de azt jegyezzük meg, hogy itt azért volt egy óriási magyar szürke állomány befektetés, innovációs befektetés ebből a történetben, hiszen Olá Györgynek a ugye Nobel-díjas kémikusunknak a Nobel-díjahez kapcsolódik, hogyan lehet a szenet például klímabarát módon hasznosítani. Tehát a szénnek hatalmas a karbonlábnyoma, most látjuk azt, hogy a német, tehát kollégákkal kiszámoltuk, hogy a német bejelentések alapján, hogy 6-10 gigavatnyi új szenes kapacitás lép be, és ebben régi, de új, ugye visszahozott szenes kapacitás lép be újból a termelésbe, ez azt jelenti, hogy a német kibocsátás, üvegházgáz kibocsátás, az, ha így marad, akkor 3%-kal nő majd az év végéig. Ez a 3%, ez úgy kevésnek tűnik, de ugye Németország egy óriási kibocsátó, 762 millió tonna széndioxidot bocsát ki egy évben, és ennek a 3%-a, ez a magyar teljes bruttó kibocsátásnak a harmada. Tehát ez a pár százalék is ennyit számít. És ugye az olasz, ráadásul az olasz és a holland kibocsátás az olyan 9-10 százalékkal fog nőni, hogyha az ő általuk tervezett szénerőek visszajönnek a rendszerbe. Az osztrákoké, akik szintén terveznek egy régi atomerőműnek az újraaktiválását, ott pedig ez 4%-ot jelent. Tehát ahol tudjuk és bejelentettek, és már a szenes projekteknek a méretét is bejelentették, azok jelentős üvegházgáz növekedéssel fognak járni egy évre vetítve, és ugye erre jegyezték meg a szakértők, hogy ez a történet vissza fogja vinni Európát a klímavédelemnek a kőkorszakába, mégpedig a kőszénkorszakába.
Azt mondta a miniszter elnök reggel, hogy ha lesz béke, akkor nem lesz háborús infláció. Értem én, hogy háborús infláció nem lesz, na de hát mi lesz a helyzet a önmagában véve az inflációval? Mert ugye, amit most önök elmondtak, abból is látszódik, hogy nagyon gyorsan, nagyon könnyen nem fog visszaállni a világ. Tehát nem fogjuk azt tapasztalni, mint a koronavírus járvány után, ugye mondták közgazdászok ezt a V-alakú visszapattanást. Erre most nem számíthatunk.
Sajnos, valóban nem. Alapvetően a mostani inflációs folyamatoknak számos tényezője van. Az egyik ezek közül a koronavírus válság utáni visszapattanás, tehát ezt is érezzük most még. Azért azt sokan elfelejtettük, hogy koronavírus válság, mikor elkezdődött, akkor voltak negatív olajárak is, tehát ehhez képest nyilvánvalóan az, hogy visszaemelkedett az olajár egy normál szintre, az is egy inflációként megélt időszak egyébként. A másik az, hogy brutális pénzbőség van a világban. A nemzeti bankok rengeteg pénzt teremtettek és nyomtattak ki a koronavírus válság hatásait kezelendő. Nyilván a pénzmennyiség növekedése is húzta felfele az árakat, és akkor ehhez jött hozzá valóban a háború kitörése, és ehhez jöttek hozzá a szankciós politika, ami mind a kettő külön-külön is egyébként fölfele hatott, fölfele nyomta az inflációt, az inflációs folyamatokat. Nyilván, hogyha vége lenne a háborúnak, akkor az infláció hatások egy része az rendeződhetne. Azért látni kell azt, hogy miért nőnek meg az árak, nézzük például az élelmiszer árakat, miért nőttek ezek meg, azért, mert nem tud kijutni Ukrajnából az élelmiszer, vagy meg se termelik, vagy megtermelik, de nem tudja elhagyni a kikötőket, és hogyha a háború megállna, és mondjuk ki tudna, a szállítás az helyreállna, és az áru az el tudná hagyni Ukrajnának a határait, akkor nyilván ez a fajta keresleti többlet, ez megszűnhetne, és helyreállhatna az egyensúly. Tehát vannak olyan területek, ahol valóban gyorsan láthatnánk azt, hogy enyhül az inflációs nyomás. A másik fele a történetnek az, hogy ahol gyárakat bombáztak le, ott hiába lesz vége holnap háborúnak, holnap után nem tud az a gyár még termelni, újra föl kell építeni, helyre kell hozni a károkat. Lehet, hogy azok az emberek, akik ott dolgoztak, azok vagy elestek a háborúba, vagy külföldre menekültek. Tehát még hogyha helyre is állítjuk az infrastruktúrát, akkor sem biztos, hogy a termelés az zavartalan tud majd zajlani. És aztán egy harmadik fontos tényező, ez pedig a szankciók, amelyek én nem gondolom azt, hogyha holnap véget érne a háború, akkor holnap után megszűnének az Oroszországgal szembeni szankciók. Ezek valószínűleg fönn fognak állni hosszabb időn keresztül is, és ameddig ezek fönnállnak, addig ezeknek az inflációs hatása, ugye miről szól a történet? Arról szól a történet, hogy a kínálatot korlátozzuk saját magunk számára. Nyilván egy bizonyos célra, de kevesebb lehetőségünk van vásárolni. beszűkítettük a kínálatot, ezért a kereslet kínálat szabályok alapján növekszik az ár, megnövekszik az ár, amiért be tudjuk szerezni ezeket az inputokat. Tehát nyilván, hogyha a szankció az fönnmarad, ameddig a szankció fönnmarad, addig az inflációs nyomás erről az oldalról az fenn fog maradni szintén.
De önök egyébként látnak esélyt arra, hogy az Európai Unió vagy a világ most még azon része, amelyik majdnem azt a kifejezést használtam, hogy háborúban áll Oroszországgal, de ez most átvitt értelemben sem megfelelő, szóval amelyik nem tekinti most baráti országnak Oroszországot, hogy bármikor is még visszaáll az a fajta kereskedelem, vagy valami hasonló, ami eddig volt Oroszországgal?
Hát szkeptikus vagyok, megmondom őszintén, ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ugye nem léteznek összeesküvés elméletek, csak mindig megvalósulnak, tehát ugye volt régen egy Kissinger-szindróma nevezetű dolog, hogy Németországot, ami mindig is Európa gazdasági motorja volt, és a Németország körül kialakuló közép-európai gazdasági övezet, ugye hát erős versenytársa az angol száz gazdaságnak, az amerikai gazdaságnak, és az volt ez a cél annak idején, hogy ha a német gazdaságot és a német gazdasági érdekszféra gazdaságait le lehet választani az olcsó orosz ásványanyagokról, mert itt messze menően nem csak az energiahordozókról van szó, és az energiahordozókról, akkor ugye egy magasabb termelési költség mellett versenyképesebb lesznek az angol száz gazdaságok, vagy Európa egyéb gazdaságai, meg az Egyesült Államok is versenyképesebb lesz az amerikai, az német gazdasággal szemben, ugye a német gazdaság messze a legnagyobb exportálója a nyugati világnak egyfőre jutóan is, meg lehet, hogy abszolút értékben, és ezt nem tudom, ezt a kollégám jobban tudja. Tehát én megmernék esküdni rá, hogy most sok minden megvalósul ennek a háborúnak az örve alatt, ugye úgy tűnik, hogy a bizottság az erőltetett zöldítési politikáját sem hajlandó feladni, sőt, most már a háborúval indokolja, hogy a zöldítés lehet a kiút, hát rövid távon biztos nem, és gazdasági pozíciókat is próbálnak szerezni.
Ezt abszolút nem cáfolva, és szerintem mindegyikben egyetértünk tökéletesen. Azért legyen egy kis reménysugár, legyen egy kis pozitív kicsengés is itt a sok negatív értékelés mellett. Azt gondolom, hogy ha megkérdeztünk volna bárkit az első, vagy a második világháború végén, vagy bármelyik háború végén, mikor a németek, a franciák, az angolok, a bármelyik állam egy másikkal harcolt, hogy vissza fog állni az a világ, ami a háború előtt volt. Valószínűleg azt mondták volna, hogy nem. De ugye minden időszakának a kérdése, tehát eltelik pár év, vagy pár évtized, vagy akár még hosszabb időszak, és akkor helyreállnak a dolgok. Tehát nyilván azért a mostani helyzetek is olyanok voltak, hogy azért voltak komoly konfliktusok, és akár katonai konfliktusok is Oroszország és európai országok között. Ezeket is maguk mögé tudtuk tenni idő után. Nyilván ez nem lesz egy rövid időszak, tehát nyilván lesz, ugye újra föl kell építeni a bizalmat, újra föl kell építeni azokat a kapcsolatokat, amiket most megszakítottunk, de én azt gondolom, hogy bizonyos időtávon nem elképzelhetetlen, sőt, hát én inkább azt gondolom, hogy a dolgok normális rendje, a világ normális rendje az azért, hogy jövőben inkább az lesz, hogy közellévő országok azok igyekeznek baráti kapcsolatot ápolni egymással, és igyekeznek kereskedelmi kapcsolatba lépni egymással.
Talán nem tartozik szervesen a mai témánkhoz, de azért az is érdekes kérdés lehet, hogy a nagyhatalmi státuszokat, vagy éppen helyeket hogyan írja át a következő néhány év. Ugye Amerika sem enged, Kína is egyre erősebb, és hát eddig ott volt harmadik félként Oroszország. Mi lesz most vele?
Ez így van, és hát ilyen szempontból sokan gondolják azt, hogy ez a háború ez egy öngól Oroszország számára. Részben azért, mert ugye eléggé elszigetelődött most a kereskedelmi szempontból, bár mondjuk ezt is lehet árnyalni, ezt a kérdést is lehet árnyalni, hiszen azért amennyire most Európa próbálja visszafogni a beszerzéseit Oroszország irányából, Kína és India vidáman rámozdult ezekre a mennyiségekre, tehát nyilván ki kell építeni ott a vezetékeket, hogyha olajról és gázról beszélünk, viszont az igazság, hogy amennyire mi függetlenni próbálunk az oroszoktól, ugyannyira függetlenek ők is Európától, hiszen ugye amennyire mi próbálunk diverzifikálni és máshonnan beszerezni olajat és gázt, ugyannyira próbálják ők is máshol eladni az ő olajokat és gázukat. Tehát ilyen szempontból azért nem csak Oroszországnak romlik az alkupozíciója, hanem a mi alkupozíciónk, Európa alkupozíciója is romlik egyébként ebben a helyzetben. És tény az, hogy mondjuk részben azért az, hogy itt az sokan azt gondolják, hogy sokkal sikeresebbnek kellett volna Oroszországnak lenni katonailag, és ugye volt egy nimbusz Oroszországnak, hogy bár gazdaságilag nem olyan erős már, mint régen volt, de legalább katonailag egy erős hatalom, ez most azért eléggé megkérdőjeleződött, és ez biztos, hogy az Oroszországnak a geopolitikai helyzetét azt nem javítja, nem segíti. Én azt gondolom egyébként, hogyha magunkra fókuszálunk, Európára fókuszálunk, az, hogy mi azért sokkal drágábban fogjuk majd beszerezni az alapvető energiahordozókat, amik a gazdaságnak alapvetően szükségesek, az azért az európai versenyképességet is elég jelentősen rontja. Tehát itt van két komoly vesztes, és valóban most, hogy ez Amerika mozgatja a háttérben a szálakat, vagy egyszerűen csak ő az, aki ebből az egész felfordulásból mint egyik nyertes kikeveredik, ez egy jó kérdés, nem tudnám megmondani, de tény az, hogy itt azért mi küzdünk az oroszokkal, gazdasági szempontból mondhatjuk ezt, de azért inkább úgy látszik, hogy itt két vesztes fél van ebben a küzdelemben.
A hosszú távú klímapolitikai célokat fel tudja-e gyorsítani a jelenlegi helyzet? Ki tudja-e ezt használni, mondjuk az Európai Unió, vagy erre most már nem igazán marad ereje, mondhatni, energiája?
Hát a rövid távon biztos, hogy nem sikerül a kibocsátás csökkentési célokat tartani Európában, hiszen ami itt rendelkezésre áll rövid távon, ha tényleg ilyen gyorsan muszáj leválni az orosz gázról, akkor nincs más megoldás, akkor ugye a biomassza égetés is egyébként, amit megújulnak hiszünk, az is csak a széndioxid szempontból tisztább, mint a például a földgáz, ez egy rendkívül tisztán égő fosszilis tüzelőanyag, egyedül az üvegházgáz kibocsátás szempontjából rosszabb. Tehát itt, ha lesz egy szénreneszánsz, meg mindenféle alternatíva bejön, akkor biztos, hogy Európa nem fog tudni megfelelni rövid távon a klímavédelmi céljainak. Kérdés, hogy hosszú távon hogy fog tudni, és az, hogy hatalmas mennyiségű orosz foszilis energia forrás, energiahordozó irányítódik Ázsiába, őket is konzerválhatja azon a szinten, ahol vannak. Ugye ne felejtsük el, hogy Kína, India is már klímasemlegesség ígérvényekkel meg céllátumokkal rendelkezik. Most, hogyha ott elkezd az olcsó orosz foszilis energiahordozó nagymértékben megjelenni a piacon, akkor ez az ambíció valószínűleg egy picit úgy tehát ezek a vágyak így leütésre kerülnek, úgyhogy nem tudom, hogy tehát mintha ez most konzerválna egy szintet, ez az egész dolog, és a klímavédelmi történet nem fog előre haladni szerintem.
Innen folytatjuk legközelebb vendégeimnek, Toldi Ottónak, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetőjének, és Sebestyén Gézának, az NCC gazdaságpolitikai műhely vezetőjének. Köszönöm, hogy itt voltak, elfogadták a meghívásunkat. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket. Hétfőn délben 1 órakor várom majd önöket. Minden jót, Csete Beátát hallották.